Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! A 2025-ös költségvetés már a kormány új gazdaságpolitikájának költségvetése lesz, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, reálisan számolhatunk azzal, hogy a jövő évben elérhetővé válik a béke Európában. Ez pedig önmagában is lehetővé teszi, hogy Európa, benne Magyarország, több pénzzel gazdálkodjon, több pénzt fordítson gazdaságfejlesztésre, béremelésre, otthonteremtésre és családtámogatásra. A kormány jövőre megduplázza a gyermekek után járó adókedvezményeket, a diákhitel fenntartása mellett bevezetik a munkáshitelt, új otthonteremtési és lakhatási támogatásokat vezetnek be, a 2025-től induló Demján Sándor program keretében pedig eddig nem látott eszközökkel és soha nem látott mértékben tudja a kormány segíteni a magyar kis és közepes vállalkozásokat. Kitért arra is, a 2025-ös költségvetés garantálja és bebetonozza a 13. havi nyugdíj kifizetését, a családtámogatásokat és a 21 pontos gazdasági akciótervhez szükséges garanciákat is tartalmazza. Minden szinten folyamatos a párbeszéd a magyar és a szlovákiai kormány között az államnyelv törvény ügyében. A pozsonyi vezetés tagjai azonban világossá tették, hogy nem kívánják korlátozni a kisebbségi nyelv használatot, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető a szlovák kollégájával Juraj Blanárral közös sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy a magyar külpolitika szíve közepén a nemzetpolitika, így a felvidéken élő magyar nemzeti közösség sorsa is rendkívül fontos a kormány számára. Emlékeztetett arra, hogy Szlovákiában törvényalkotási folyamat zajlik az államnyelv védelmében, és ezügyben minden szinten folyamatos a párbeszéd a két kormány között. A szlovák kormány tisztségviselői és a szlovák politika legfelső szintű vezetői egyértelműen elmondták nekünk, hogy semmilyen módon nem céljuk a kisebbségi nyelvhasználati jogok korlátozása, tudatta Szijjártó Péter. Befejeződtek az idei évben az őszi betakarítási és vetési munkák. A talaj kellően nedves volt az őszi vetések számára, a többé-kevésbé napos időben pedig jól lehetett haladni az őszi mezőgazdasági munkákkal is, jelentette be az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Kiemelték, a betakarításra jelentős hatást gyakorolt a nyár közepétől tapasztalható, elhúzódó, aszályos időszak, illetve az ősz elején tapasztalható, egyenlőtlen csapadék eloszlás, hiszen a tartósan sáros talaj sok esetben nehezítette a korai munkálatokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai alapján a napraforgó betakarítása fejeződött be legkorábban 2,5 tonna hektáronkénti termésátlaggal, közel 680 ezer hektárról, 1,7 millió tonna termés mennyiséggel, amely mintegy 4,9%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Az egyes vármegyék betakarítási eredményei között jelentős eltérések vannak a hektáronkénti hozamokat illetően. Az idei aszály a kukorica esetében is okozott terméskiesést, a hektáronkénti hozamok ennek megfelelően ugyancsak csökkentek a korábbi évekkel összevetve. Ezt a kultúrát viselte meg a leginkább a szárazság, az idei termésátlag jelentősen elmarad az elmúlt évek termésátlagától. Hajdúnánáson már 1656 óta működött református gimnázium, egészen az államosításig. 10 éve indulhatott újra, az egyházközség irányításával a hajdunánási Kőrösi Csoma Sándor református gimnázium, és most a jubileumi tanévre az iskola épületét is hivatalosan visszakapták. Immár 430 diák oktatásáról, lelkineveléséről gondoskodnak itt. Hétvégén hálaadó istentisztelettel ünnepelt a hajdunánási református egyházközség, most a vezető lelkipásztort, Gacsáy Gábort hallják.
Indulás a gimnáziumnál 1656. Természetesen a debreceni fő gimnáziumnak a partikulájaként indult. Ezt 1948 vagy tolvonással elvették. 2010 körül már a pedagógusoktól, tanároktól hallottam, hogy jó lenne a visszavenni az egyház, és 2014-ben tudtuk visszavenni, így tudtunk 10 évvel ezelőtt indulni az oktatással. Maga az épület az maradt a város tulajdonába, és 2024. szeptember 27-én megtörtént a 2 évvel azelőtti kormány rendelet szerinti törvényes visszaadása, és immár tulajdonba vissza is kaptuk. Gimnáziumnál azt mondtuk, hogy biztosítjuk azt a szellemiséget, lelkiséget, amit az egyházi mi voltunkból kötelező, és 10 év alatt bebizonyítottuk, hogy igenis fent tudjuk tartani, növelni tudjuk a létszámot. 380-nal vettük át, most 430 fiatal jár a gimnáziumba. A környékről is járnak gyermekek, Tiszavasvári, Polgár, illetve Görbeháza járnak gyerekek, tehát csak jó lehet ezek szerint, ha igény van rá. Látszik a szellemisége, lelkisége az iskolának. Most már külön konfirmációja van a gimnazistáknak, ők októberben konfirmáltak, most is közel 30-an, családi vasárnap minden hónapban és minden héten hétkezdő áhítatunk van. Azt mondtam, mindig a magvetés a mi dolgunk, más fog aratni. Azért itt-ott már látjuk, hogy szárva is szökken.
Több mint egy évtizede indította el és szervezi meg mindig Mikuláshoz és Adventhez kapcsolódva csoki gyűjtő akcióját a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete. A BAGE ezzel is az állami gondoskodásban élő gyermekeket segíti. Idén legalább 3000 csomagot szeretnének majd kiosztani Debrecenben a központi gyűjtőpont december 15-éig a Fórum bevásárló központban felállított csoki csúszda, ahol tavaly összesen több mint 1 tonnányi édességet adtak le. De a támogató szervezetek, intézmények, céges közösségek mindenhol megtölthetik csokoládéval a maguk dobozait. Az akció ünnepélyes nyitó alkalmán Búzás Lajos, a BAGE elnöke tájékoztatta rádiónkat.
13-14. Éve rendezzük meg ezt a csoki gyűjtő akciót, kimondottan állami gondoskodásban élő gyermekek számára. Számukra csomagolunk mintegy 3000 Mikulás csomagot, ami egy gálán fog a kezükbe kerülni, amit december 17-én fogunk megszervezni. Sokan kérdezték, hogy ládákat tudunk-e kivinni. Sajnos anyagi megfontolásból, mert nagyon drága egy ilyen láda, ilyen 30 000 forint. A kollektívákat kérjük, akik csatlakoznak, intézmények, iskolák, hivatalok, hogy maguk állítsanak össze egy dobozt, és fent lesz a csoki gyűjtő akció meg a bage.hu oldalunkon, a csoki gyűjtő per bage.hu oldalunkon, onnan letölthetik ezt a felhívás posztert és a láda színes borítóját, és azt ráragaszthatják a saját elkészített dobozukra, és akkor csinálnak egy szelfit, és azt elküldik nekünk a csoki gyűjtő kukacbage.hu vagy a iroda kukacbage.hu elérhetőségünkre. Nagyon jó bevált már tavaly, ugye ez a Fórum Bevásárló Központ Debrecen főgyűjtőhelye, ahol most ugye egy Mikulás szánra fog lecsúszni az a remélhetőleg több tonna csoki, és én mindenkit biztatok arra, hogy jöjjön be a Fórum Bevásárlóközpontba, és a csoki gyűjtő csúszdánkon egy szeretetet csúsztasson le. A gyűjtés a bevásárlóközpontban 15-éig fog tartani.
A Nemzeti Választási Bizottság szerdai ülésén hitelesítette azt a népszavazási kezdeményezést, amely december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szól. A testülethez a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete nyújtotta be a kezdeményezést hitelesítésre. Magyarországon a jelenleg hatályos jogszabályok szerint munkaszüneti napnak számít január 1-e, március 15-e, nagypéntek, húsvét hétfő, május 1-e, pünköst hétfő, augusztus 20-a, október 23-a, november 1-e, valamint december 25-e és 26-a. Egyetérte ön azzal, hogy a 2025-ös naptári évtől kezdődően december hónap 24. napja munkaszüneti nap legyen. Ezt a kérdést tennék fel a népszavazáson. A választási bizottság ülésén a népszavazásra javasolt kérdést 10 igen és 2 nem szavazattal hitelesítette, mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek. A határozat nem jogerős, az ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. A magyar lakosság egészségértése, egészségtudatossága még mindig alacsony szinten van, pedig az egészségműveltség, a kapott vagy szerzett információ helyes értelmezése szoros összefüggésben áll az egyén egészségi állapotával, mondta a Fogjunk össze az egészségügyért alapítvány elnöke egy budapesti konferencián. Ficere Andrea, aki egyben a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatója, kiemelte, annak, akinek nem jó az egészség, sokkal nagyobb az esélye a betegségre és a korai halálra. Ez sokkal közvetlenebb kapcsolatban áll a mortalitással, mint az életkora jövedelem, a státusz, az iskolázottság vagy a faji, etnikai csoporthoz tartozás. Az egészségértés fogalma azt akarja, hogyan érjük el és tudjuk-e megfelelő módon értelmezni az információkat, az egészséggel kapcsolatos tényezőket, jelenségeket, szolgáltatásokat. Ennél is fontosabbnak ítélte, jól tudjuk-e felhasználni ezeket, az információk minket szolgálnak, vagy tévútra vezetnek. A kórházigazgató szerint olyan digitális programokra lenne szükség, amelyek részben az egészségügyi ellátórendszerre, részben az oktatásra támaszkodnak, és amelyek a különböző korosztályokat célozzák meg hiteles információkkal. Különösen fontos lenne ez az idősek, a krónikus betegek esetében, főleg ha egyedül élnek. Váci Mihály születésének centenáriuma alkalmából emlékkonferenciát rendeztek a Nyíregyházi Egyetemen. Az eseményt az egyetem, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, a Váci Mihály Kulturális Központ és a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület közösen szervezte, amelyen neves irodalmárok és történészek tartottak előadásokat a költő életéről, művészetéről, szakmai és személyes kapcsolatairól. Saját műveinek felidézésével, valamint tudományos és személyes jellegű előadásokkal adóztak a 100 éve született Váci Mihály emléke előtt. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Kinek mi a rossz, mi a jó, nem létezik szó, mindent áthidaló, mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de bennem elég, mindegy, hogy mit van, mi bennem alig, a lélek is nem csak az elme valid. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, mert a külvilág néha hűtlen feleség, neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog, hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk. Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden, mint a jég, úgy mindenben úgy kell elmerülni, a külsőségeket elkerülni, mert jobb állni és élni belül, mint megfáradtan egy tévhiten ülni. Ha felragyog a holt szemeren, úgy a csendnél nincs szebb szerenet, lehet fele más, de egy életvitel, csak elfogadni nem érteni kell. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, a külvilág hűtlen férj és nem egyéb, neked lehet rendben, ami nekem szana szép, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog, hogy hogy van ez nem.
csak nézőpontok, mert ami neked semmi lehet nekem minden, mint a jég úgy olvad le itt benn a szavakon túl és a falakon minden, nekem kék a szívem.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják. 2024. november 15-e péntek van. A meteorológusok szerint nagyon erősen felhősborult lesz az ég, majd a délutáni esti órákban szakadozik, csökken a felhőzet, főleg északkeleten számíthatunk párásságra, ködfoltokra. A hőmérséklet kora délután 3 és 10 fok között valószínű. És akkor a tartalomból. A mesterséges intelligencia hasonló forradalmi változást idéz elő a marketingben, mint korábban az internet, állítja Wolf Gábor kisvállalati marketing szakértő. Véleménye szerint a mesterséges intelligencia legnagyobb hatása, hogy kisvállalkozások tömegei számára válik elérhetővé, azáltal, hogy minden eddiginél jobban leegyszerűsíti és felgyorsítja a marketing feladatok megvalósításának egy jelentős részét. Különösen azok számára jelent óriási lehetőséget, akiknek kiváló termékük vagy szolgáltatásuk van. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Save your calm, set us free from our pain and suffering.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Nagy István Károly vagyok. Homoki Gyula áhítatát olvasom, és hozzá Isten igéjét, a Rómabeliekhez írt levél 11. részéből, a 11. rész 17. versétől a 24. versig terjedő szakaszából. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre, azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj. Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét. Azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát. Ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatsz. Viszont ha ők nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen ha te levágattál a természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukba. És újraolvasom a Rómabeliekhez írott levél 11. részéből a 20. vers második felét. Ne légy elbizakodott, hanem félj. Szokás mondani, hogy a Szentírás lapjain 365-ször fogalmazódik meg valamilyen formában a ne félj üzenet. Ebben találunk nyugodalmat és békességet életünk megannyi viharában, amik olyan sokszor okot adnak a félelemre. Furcsa most mégis azzal szembesülni, hogy az apostol szájából az hangzik felénk, félj. A versek környezete arról beszél, hogy a pogányok úgy részesültek az üdvösségben, mint ahogy a szelíd olajfába beoltják a vadhajtásokat. A kép természetesen abszurd, hiszen bárki, aki kicsit is konyít a mezőgazdasághoz, tudhatja, hogy annak rendje és módja szerint az eljárás fordítva szokott történni. A szelíd és nemes hajtásokat szokták a vad tőbe beoltani. Ez az Isten logikája. Eléggé feje tetejére állított művelet. Csak hogy azok, akik részesülnek ebben a kiváltságban, hogy immár vadhajtásokként élvezik a nemes létet, az üdvösséget, könnyen abban az állapotban találhatják magukat, hogy elbizakodott módon örvendeznek saját szerencsés sorsuk és megmenekülésük felett. Olykor pedig éppen kárörvendőn néznek azokra, akik még sehol sincsenek a folyamatban. Talán ezt nevezhetjük az üdvbizonyosság fonák biztonságának. Ahogy az egyik idős lelkész kolléga megfogalmazta, ezek az emberek az üdvbizonyosság undorító mosolyával járnak, kelnek mindennapjaikban. Van-e tehát okunk félni, ha egyszer és mindenkorra Krisztus keresztje eltörölte az adós levelet, mi pedig megéreztük a szabadító váltság örök édességét? Nos, van. Mégpedig akkor, ha ezt az egész folyamatot elkezdjük Istentől elválasztani, és önmagunkra nézve dicsekedünk a mennyei gazdagsággal, miközben szánakozóan, lesajnálóan tekintünk azokra, akiknek még nincs része ezekben az örömökben. Pál azt mondja, hogy a pogányok üdvössége természetellenes történés. Épp ez az. Ha a saját üdvösségem elkezd természetessé lenni számomra, ha adottnak veszem a bűnbocsánat kegyelmét, ha magától értetődővé válik a mennyei örökség, van okom félni. Nem azért, mintha Isten azt elvenné tőlem. Sokkal inkább azért, mert megszűnik a reménység dimenziója. Isten irgalma pedig automatizmussá válik. Aki minden nap csokoládét eszik, onnantól kezdve nem lesz többletértéke a desszert fogalmának. Megszűnik édes élmény lenni, pusztán egy lesz a sok étkezés közül. Az üdv bizonyosság már pedig nem sziklaszilárd meggyőződés, ami saját elégségünk tudatából táplálkozva az élet minden nehézségén áttol bennünket, hanem olyan reménység, ami megfoszt attól, hogy önmagamra és saját erőforrásaimra tekintsek. Cél, amit még nem értem el. Végső megálló, amifelé igyekszek tartani, miközben tudom saját lábam bizonytalan lépéseit, Isten erős szerelme vezeti. Ha nem így élem keresztjén életemet, valami nagyon alapvető lényeget nem sikerült megragadnom, s félő, hogy elbizakodottságom végül tévutakra terel majd. A veszély valós, tehát nem haszontalan félnem. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Havi 150 ezer forintos, a szép kártyával azonos adózású lakhatási támogatást adhat a munkáltató jövő évtől a 35 év alatti munkavállalóknak, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely ismertette, a jelenlegi évi 450 ezer forintos munkáltatói támogatás megmarad, és azon felül legfeljebb havi 150 ezer forintig, azaz éves szinten 1 millió 800 forintig kedvező adózási szabályokkal albérleti vagy lakáshiteltörlesztő részlet támogatást utalhat 35 év alatti munkavállalók részére a munkáltató. A juttatás adóterhe és minden egyéb részletszabály igazodik a szép kártyához, tehát ugyanolyan kedvezményes, mint a szép kártyára adott juttatások. A miniszter értékelése szerint a támogatás jelentős lépés az ingatlanok értékének növekedéséből következő lakhatási nehézségek leküzdéséhez. Minden szinten folyamatos a párbeszéd a magyar és a szlovákiai kormány között az államnyelv törvény ügyében. A pozsonyi vezetés tagjai azonban világossá tették, hogy nem kívánják korlátozni a kisebbségi nyelv használatot, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető a szlovák kollégájával Juraj Blanárral közös sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy a magyar külpolitika szíve közepe a nemzetpolitika, így a felvidéken élő magyar nemzeti közösség sorsa is rendkívül fontos a kormány számára. Emlékeztetett arra, hogy Szlovákiában törvényalkotási folyamat zajlik az államnyelv védelmében, és ezügyben minden szinten folyamatos a párbeszéd a két kormány között. A szlovák kormány tisztségviselői és a szlovák politika legfelső szintű vezetői egyértelműen elmondták nekünk, hogy semmilyen módon nem céljuk a kisebbségi nyelvhasználati jogok korlátozása, tudatta Szijjártó Péter. Hamarosan megnyílik a Lilafüredi Mesebirodalom, és elindul a Diósgyőri Mikulás vonat. Idén újra különleges varázslat lengébe Lilafüredet, hiszen a festői helyszínen immár 19. alkalommal ad otthont a Mesebirodalomnak. A Diósgyőrért Alapítvány és az Északerdő ZRT közös szervezésében megvalósuló Mikulás tematikájú programsorozat hagyományosan az ünnepi időszak egyik legkedveltebb eseménye, Miskolcon és környékén, amelyre ezúttal is mindenkit szeretettel várnak. Idén is számos kedvelt mesefigurával találkozhatnak a látogatók. A programok sora természetesen nem lenne teljes a Mikulás nélkül, aki személyesen köszönti a gyerekeket, és ajándékokkal is kedveskedik nekik.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Felzavar. A kopott város csendjét mossa egy hűs vihar. Dobol a föld, zokog az ég. Sírt most mindenért. Kopog a szó, ázik a lét. Érzem nedves leheletét. Szívemben tűz érség. Könnyezem úgy, mint rég. Testem a szél szárnyán. Zuhanó táncot jár. Szabadon. A tavaszi zábor ezernyi íze az arcomon. Szavaiddal úgy érzem, szomjazom. Dobul a szív, ébred a föld. A százszor
meggyötört. Lüktet a táj, éled a dal, és mindez örökké tart. Szívemben tűz és ég, könnyezem úgy, mint rég. Testem a szél szárnyán, zuhanó táncot jár. Karod a tápos szél, ízleled az ég könnyét. Nézd, ahogy némán száll, a csillagó gyémánt vár. Ne szólj még, ne ígérj, ne fuss el, a hűsimát az égből, az égből. Szívemben tűz és jég, könnyezem úgy, mint rég. Testem a
véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, a mesterséges intelligencia hasonló forradalmi változást idéz elő a marketingben, mint korábban az internet, állítja Wolf Gábor kisvállalati marketing szakértő. Véleménye szerint a mesterséges intelligencia legnagyobb hatása, hogy kisvállalkozások tömegei számára válik elérhetővé azáltal, hogy minden eddiginél jobban leegyszerűsíti és felgyorsítja a marketing feladatok megvalósításának egy jelentős részét. Különösen azok számára jelent óriási lehetőséget, akiknek kiváló termékük vagy szolgáltatásuk van, de a marketing terén korábban hátrányban voltak. Most a mesterséges intelligencia használatával ezeknek a cégeknek a versenyképessége ugrásszerűen javulhat. A riporter Balázs Alexandra.
Én azzal kezdeném, hogy nem a marketingesek munkáját veszi el, hanem hogy az AI-t használó marketingesek veszik el azoknak a munkáját, akik nem használják. De az biztos, hogy aki ma magabiztosan kezeli a social médiát, vagy aki holnap magabiztosan kezeli az AI-t, azok versenyelőnybe kerülnek azokhoz képest, akik meg nem. Ez egy nagyon érdekes és meglepő volt, ugye mindannyian arra számítottunk, hogy az ilyen robotikus feladatokat veszi majd ki a kezünkből, ugyanazt a lapot alá kell írni 50-szer, vagy ugyanazt a feladatot el kell végezni minden nap, és ehelyett kaptunk egy művészt, amelyik szöveget ír, verset ír, ha akarjuk, az elét szerez képeket rajzol, de az a klassz, hogy ezek mind marketing feladatokhoz kapcsolódnak. Tehát mit csinál egy marketinges egész nap? Reklámokat ír, tartalmakat készít, social médiára, blogra, e-mailhez reklámokat, képeket generál, design, Facebook borítókép, stb. És ezekben a feladatokban iszonyú nagy segítség az AI. Tehát azok a munkák, amik eddig akár több napig tartottak, írjunk meg egy honlap szöveget, készítsünk hozzá hirdetéseket, stb. Ezek a munkák több napról leszűkültek egy-két órára. Tehát olyan teljesítmény növekedést tesz lehetővé, hogy egy marketinges az gyakorlatilag egy komplett marketing osztálynak és kivitelezőnek a feladatait el tudja látni, hogy ha egy kicsit gyakorol és egy kicsit investál ilyen AI eszközökbe. De az én fejemben ez azt jelenti, hogy még több ember kezdhet vállalkozást, még többen indíthatnak egy céget, mert tudom, hogy van, aki alkalmazottként a biztonságot, a kiszámítható jövedelmet szereti, és ott érzi jó magát. De vannak emberek, akik dolgoznak egy munkahelyen, és tudják, hogy nincsenek a helyükön, mert maga ura akar lenni, a saját időbeosztásában akar, és számukra az AI valószínűleg lehetővé fogja tenni azt, hogy kilépjen egy munkahelyről, vagy a munkahelye mellett elindítson egy vállalkozást. De nekem nagyon sok ügyfelem például az állása mellett indít el mondjuk valamilyen képzőművészeti vállalkozást, valami képzőművészeti hobbit, vagy csinál egy webshopot. Tehát hazamegy a munkából, ledobja a táskáját, beül a gépe elé, és indít egy, csinál egy webshopot, intézi a kis feladatokat, és akkor előbb-utóbb, hogyha ügyesen marketingezi magát, akkor ez már egy teljes ellátást biztosít neki, és akár ott hagyhatja a munkahelyét. Szóval szerintem ez egy marha jó lehetőség, hogy több ember dönthessen úgy, hogy él. Ugye régen az a multiknak a játszótere volt. Sokba kerültek a reklámok, magas volt a belépési küszöb, aztán az internet meg a social media megjelenésével elterjedt. Ma már minden vállalkozás szinte végez valamilyen marketing tevékenységet. Régen ez talán egy pár százalék volt a KKV szektorban. És az AI ezt még hatékonyabbá, még könnyebbé, még elérhetőbbé teszi. Tehát a marketingben több olyan terület van, amiben valaki beleszerethet. Ha valaki szeret szöveget írni, akkor előnyben van a marketingben, mert rengeteg szöveget kell írni. Ha valaki inkább van egy szép érzéke, és szeret elbíbelődni azzal, hogy megcsinál szépre egy posztot, egy posztnak grafikus anyagát, arra is megvannak eszközök. Hogyha valaki analitikus, és mondjuk szereti tudni, hogy hogyan konvertál egy hirdetés kampánya, hogy hány látogató érkezik a webshopjába, és abból hány lesz vásárló, hány lesz feliratkozó, hányan hagyják ott a kosarat. Analitikus része is a marketingnek. Tehát az utóbbi időben inkább az eszközök és az analitika fejlődött. Ugye, mert az AI tud fantasztikus képeket generálni, fantasztikus szövegeket. Tehát azt a fajta kreativitást hozza közelebb azok számára, akik ezzel maguktól nem rendelkeznek. És ez egy klassz dolog. Tehát demokratizálja a kreativitást. Kimondhatjuk.
Elnéztem a közösségi médiában az oldalát, és az azokon megjelenő posztokat. Szóval kinek ajánlja a social médiát?
Én annak javaslom a social médiát, akiben ez a véna eleve megvan, és szívesen csinálja. Tehát én is látom az ügyfélkörömben, hogy ki az, akinek jól megy, azok tényleg olyanok, akik szeretnek szerepelni, szeretnek kommunikálni, és szívesen csinálják. De ugye a marketingnek van egy csomó ága, ami a social média nélkül is működik. Tehát a social média előtt is futottak föl bizniszek, működtek. Tehát, hogy valakinek van egy jó beállított Google hirdetési kampánykereső szavakra, akkor nem kötelező social médiáznia. Tehát van egy ilyen a vállalkozókban, hogy ha nem vagyok fönn a social médián, akkor nem létezek. Ez nem igaz. Tehát egy jó hirdetési kampánnyal, vagy egy jó ajánlási rendszerrel, vagy hogyha valaki rendszeresen networköl, egy bizniszt meg lehet tölteni vendégekkel, ügyfelekkel, páciensekkel, anélkül, hogy az ember social médiázna. Social médiát akkor kell csinálni, hogyha valaki ezt szereti. Én napi szinten dolgozom azon, hogy kitaláljam, aztán utána hetente egyszer van egy ilyen forgatási napunk, de egy csomó videót fölveszek ott, ahol eszembe jut valami. Előkapom a mobilomat, de van egy kollégám, már van egy teljes munkaidőben dolgozó kolléganőm, aki a videók felvételével, vágásával foglalkozik, tehát nekem azzal végül is nem kell. Én csak elmondom a mondani valómat, és a Csengi csinál belőle olyat, ami aztán a social media kompatibilis, az feliratokkal, emojikkal, vágásokkal, stb.
Mi ezeknek egyébként a célja?
Hát, hogyha valaki szeret social médiázni, akkor az egy remek eszköz arra, hogy a cégünket. Nem csak én, tehát rengeteg cég, rengeteg márka van, amelyik ügyesen hostol, nagy organikus elérést kap emiatt, és sokan megismerik. Teljesen mindegy, hogy hány éves a fogyasztó. Talán amit ki lehet emelni, hogy a TikTok az drámaian megugrasztotta az ismertségemet a 15-25 évesek közt. Tehát régen, mondjuk havonta egyszer-kétszer úgy számplázom, hogy valaki lesz, hogy szia Gábor, követlek, nézem, stb. Most hetente, és sokkal több a fiatal. És az érdekes, hogy nagyon sokszor alkalmazottak, tehát mondjuk egy étteremben a pincér, hello, kihozza a sztékemet, és amúgy követlek a social-on, mondom neki, hogy figyelj. Azért azt tudod, hogy ez azoknak szól, akik saját vállalkozást visznek, vagy szeretnének indítani, és akkor rám kapcsolt, és azt mondja, hogy ez nem vagyok, nem mondd el a főnöknek. Tehát, hogy sok ilyen van, de az biztos, hogy a TikTok az egy hatalmas nagy ugrás volt, egy hatalmas nagy robbanás, és aki social médiázik, azoknak mind javaslom, hogy kezdjenek el TikTokozni, nem késő. Tehát ez nem olyan, mint a sztárok, akik meg sem mozdulhatnának, mert rögtön ott van egy hadsereg fotós, tehát a Hugo Magovka művész család, és hogyha én mondjuk bemegyek vele a Mon Parkba, akkor őt leszólítják 5 méterenként, de én így, hogy tényleg több százezres költőtáborom van, azért én ezt nem tartom zavarónak. Tehát az, hogy hetente egyszer valaki odajön, és azt mondom, követlek, és nagyon tetszik, vagy csináljunk egy selfit, ez még igazából jó buli. De a feleségem mondta, hogy mi már nem mozdulhatunk ki melegítőben otthonról, meg a Tesco-ban nem ugorhatunk le valami pizsamába, vagy. Mert valaki ránk köszön, valaki szelfizik, és kész. Szóval igen, van egy ilyen hatása, de én ezt élvezem. Ha valaki ezt nem szereti, nem kell szerepelnie. Hát nagyon sok márka kommunikál úgy, hogy termékek vannak kint, vagy egy szószóló, vagy akár egy kabala figura, pláne ma akár egy AI kabala figura, tehát vannak úgynevezett AI influencerek, ahol egy AI generált karakter kommunikál a márka nevében, és el lehet bújni ilyenek mögé. Ugye nagyon sok vállalkozó mondja azt, hogy ő szeretné inkább a háttérben maradni, erre most már egy gazdag eszköztár van.
Nem merült fölönben sosem, amikor elkezdődött ez az egész social media szereplés, hogy ez árthat?
Ez egy gyakori probléma, vagy feszültség vállalkozóknál, hogy én szeretnék egy komoly brandet építeni, és a kommunikációs stílus az végül is ezt meghatározza. Tehát csak azért, mert én szeretem bulvárosítani a dolgokat, vagy én úgy jól, hogy magyarul is érzek, nem latinul. Tehát, hogy marketingről közérthetően beszélni, ez szerintem már ki választhatja, de választhatja azt is, hogy ő visszafogottabban kommunikál. Nem teszem be, ki volt ez a szociológus, aki azt mondta, hogy ha valaki szociológusnak készül, de ez bármilyen pályára igaz, szakértői pályára, akkor 3 útból választhat, vagy a király szolgálja, vagy a tudomány papja, vagy a nép tanítója. Ugye a tudomány papja az, ahol valaki méltóság teljesen a szakmának kommunikál, a szakma fejlődéséért kommunikál, szaknyelven. Én inkább a néptanítója szerepet választottam, mondjuk nekem egy nagy példaképpen az Öveges professzor, aki fizikát tanított úgy, nagyon sokan valószínűleg nem ismerik, akik fiatalabbak. De ő volt az első olyan, aki a tévében látványos kísérletekkel lelkesen magyarázva egy bonyolult tudományt közelhozott az emberekhez. És nekem egy olyan példakép, mert a marketing is egy bonyolult dolog, nagyon összetett, nagyon sokrétű, nagyon könnyű úgy kommunikálni, hogy abból senki semmit ne értsen. De hogy az Öveges professzor meg tudta csinálni a fizikával, akkor is meg tudom csinálni a marketinggel. Ugye sok fiatallal vagyok kapcsolatban, akik marketingesnek készülnek, vagy egy cégnél dolgozik marketingesként, vagy lehet, hogy otthonról dolgozik, és 3 cégnek viszi a marketingjét. És igazából az alapok nem változnak, hogy a marketing az emberi viselkedésen alapul, ami egy kicsit nehezen kiszámítható. Az emberi viselkedést próbálja befolyásolni. a vevő számára megpróbál prezentálni egy terméket vagy egy márkát vonzóként, hogy egyáltalán a vevőnek kijön a csipája, és azt mondja, hogy az érdekel. Utána megpróbáljuk őt ajánlatokkal, incentívekkel behozni, hogy vásároljon, és aztán folyamatos kommunikációval, termékfejlesztéssel megpróbáljuk elérni, hogy a vevő maradjon. Tehát az alapok, azok stabilak, az alapok nem változnak, inkább az eszközök, amikkel felé tudunk kommunikálni, vagy tartalmatot készíteni, vagy hirdetéseket. Tehát, hogy egy marketingesnek nagyon tudnia kell az alapokat, és nagyon képben kell lenni, és folyamatosan tudni az új eszközökről, ahhoz, hogy versenyképes legyen. És a mai korszakban hajlamosak a marketingesek elmenni eszközirányba, és elfelejteni az alapokat. Úgyhogy őket szeretném bátorítani, hogy vegyék elő a régi marketingkönyveket, amiben ezek az alapok le vannak írva, le vannak fektetve. Tanuljon a márkaépítésről, tanuljon a marketing stratégiáról, és akkor senki nem fog tudni vele versenyezni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Wolf Gábor kisvállalati marketing szakértő beszélt a mesterséges intelligencia marketingre gyakorolt hatásáról. A riporter Balázs Alexandra volt.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Csikkek gyűltek, kívül belül összegyűrtek. Amióta veled vagyok, hébe-hóba fennmaradok. Ha a macska felfárjad, vigyázom az álmaidat. Ezer kanna teát főztem, meg is ittuk, aztán ketten, mikor tőled beteg lettem. Egymás terhét cipelgetjük, megértjük és eleresztjük. Megélhető minden napok, sokat adok, sokat kapok.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.